Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő portré sorozat, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai beszélgető társam a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj egyik 2020-as nyertese, aki a felnőttkori rokkantság egyik leggyakoribb okával, az isémiás, más néven elzáródásos sztrókkal foglalkozik. A telefonnál dr. Bagoly Zsuzsa, a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet klinikai laboratóriumi kutató tanszékének egyetemi adjunktusa, akivel a járványhelyzet miatt ma nem személyesen, hanem telefonon beszélgetek. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást így.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Mi fogott meg az egyetem a kutató laboratóriumok világában, ebben az egészben, amire gyakorlatilag az életedet tetted fel?
Igen, nálam ez szerintem olyan orvostan hallgatókorom körül dőlt el, hogy ezt a pályát szeretném választani, illetve hogy nagyon érdekel a tudomány. Már az egyetem kezdetén is nagyon tetszettek azok az alapozó tárgyak, a biokémia, biológia, patológia, amin a legtöbb orvostanhallgató csak szeretne minél hamarabb túlesni, és minél hamarabb haladni a klinikum irányába. És nagyon hamar elkezdtem tudományos diákköri tevékenységet folytatni, és aztán negyedéves voltam, amikor nyertem egy európai Marie Curie ösztöndíjat, amelynek révén egy évet tölthettem el egy nagyon neves olaszországi kutatóintézetben, és ott már hasonlóan ahhoz a témához, amit itthon is elkezdtem, véralvadással, trombózissal foglalkoztak, és úgy érzem, hogy valahol ott már eldőlt az bennem, hogy hazatértem után is, és az egyetem elvégzése után is én kutatóorvos szeretnék lenni.
De az, hogy az orvosi egyetem és nem más, az egyértelmű volt már a kezdetektől? Akár kislánykorodban volt egy olyan álmod, hogy a fehér köpeny lesz a te utad?
Igazából nem tudnám ezt ennyire régre visszavezetni. Nekem a bátyám is orvosin végzett, a szüleim tanárok, de teljesen más személyiségek vagyunk a bátyámmal is. Ő házi orvos lett, tehát nem mondhatnám, hogy kifejezetten az ő példáját követtem volna. Reál beállítottságú voltam, tehát valahol ez adott volt, és nagyon érdekelt a biológia, a kémia világa, ezek a tárgyak úgy könnyen mentek is, tehát valahol érdekelt nagyon ez a világ, és így utólag visszagondolva szerintem nem véletlen, hogy végül is kutatóorvos lettem.
Uh-huh. És volt egy pont, amikor azt érezted, hogy na most megérkeztem?
Szerintem ez egy folyamatosan kialakuló terv végül is az ember életében, tehát én az orvosi egyetem alatt is végül is más tárgyak is érdekeltek, nagyon szerettem a belgyógyászatot is, ugye a neurológiát is, amihez most végül is a kutatásokkal kapcsolódunk, és végül is mindig is nyitott voltam egyéb területekre is. Valahol inkább azt éreztem, hogy mindig valami visszavonzott a kutatás területére, mindig az érdekelt a legjobban. Mindig az a típusú diák voltam, akit nagyon érdekeltek a miértek, hogy miért alakul ki egy betegség, miért nem hat valakinél egy adott gyógyszer, vagy mi áll egy adott betegségnek a hátterében, az hogyan alakul ki. És én úgy éreztem, hogy ha valaki ezekre a miértekre választ kap, akkor az egy nagyon, nagyon érdekes szakmát űz, és szerintem ez az, ami engem kutatóvá tett.
Igen, hát nagyon fontosak ezek a válaszok. Egyébként volt olyan szakember a tanulmányaid alatt, vagy már a munkád során, aki inspirált? Esetleg volt példaképed?
Hogyne. Nagyon szerencsés voltam, mert már harmadéves orvostanhallgató koromban is, amikor a kutató munkát elkezdtem végezni, akkor egy akadémikus mentorom volt, professzor Muszbek László személyében, aki a véralvadás területén egy nagyon elismert hazai és nemzetközi szaktekintély, és a későbbiek folyamán is olyan mentorok segítették a pályámat, akik végül is mindig ott álltak mellettem, és ugye a legutóbbi kutatásaink kapcsán pedig a neurológia és a stroke nagyon elismert, szintén akadémikus szakembere volt a mentorom, professzor Csiba László, úgyhogy ezen a területen mindenképpen szerencsésnek mondhatom magam.
A váltásaink sokat elárulnak általában rólunk, és azt gondolom, hogy épp úgy, mint az, hogyha egy helyen kitartóan építjük a munkásságunkat, az életünket, a karrierünket. Te melyik utat választottad, és miért?
Én szerintem egy nagyon lojális típus vagyok az élet minden területén is, és ritkán váltok, de lehet, hogy ez azért van, mert könnyen megtalálom a helyes utat. Nem tudom, de nem vagyok az a típus, aki nagyon meggondolatlanul változtatná a helyét.
És említetted a külföldi tanulmányutat, ahol egy kitekintést kaptál arra, hogy máshol hogyan csinálják, miközben ugye elsősorban itthon képezted magad. Melyik mit ad szakmailag, emberileg, és mi a különbség igazából a kint látottak és az itthoni tapasztalataid között?
Igen, én éltem már külföldön korábban is, mert a gimnázium egy részét Amerikában végeztem, a családom egy része Amerikában él. Úgyhogy volt már azzal kapcsolatban tapasztalatom, hogy milyen az tartósabban külföldön élni, vagy más nyelvterületen élni. És az olaszországi kutatóévem is nagyon hasonló volt ehhez, az ott egy kitekintést, de valahol végig az volt bennem, hogy az lenne az igazán jó, hogyha végül aztán itthon lehetne ezeket a kutatásokat folytatni, és a külföldön megszerzett tapasztalatokat beépíteni az itthoni munkánkba. És igazából a mai napig is arra vagyok a legbüszkébb, hogyha ugye, amikor elismerik a munkánkat nemzetközi szinten, hogy egy olyan nemzetközi mezőnyben is meg tudjuk állni a helyünket, ahol ugye sokszor adott esetben más feltételekkel tudnak kutatásban részt venni, de mi mégis itthonról tudunk színvonalas eredményeket felmutatni.
Igen, ezt sokszor hallani, hogy könnyebb hozzájutni a kutatáshoz szükséges technikai feltételekhez, akár a legapróbb reagensekig, miközben itthon adott esetben az ennek a beszerzése lassabb vagy nehézkesebb. Egyébként mekkora tapasztalatod szerint a verseny most a kutatói pályán, mondhatjuk úgy, hogy a ti világotokban?
A verseny nyilván a különböző pályázatok szempontjából, a fennmaradás szempontjából az egész világon nagyon erős. Tehát külföldi kutatóintézetek is évről évre terveznek, évről évre tudnak projekteket beadni, és azon projekteknek a sikerességén múlik a fennmaradásuk, vagy munkatársaknak az állása, és szerintem valahol a kutatás valóban egy versenypérává nőtte ki magát ilyen téren. Valahol ez jól is van így, hiszen ugye nyilvánvalóan az a cél, hogy a legjobb eredmények kerüljenek ki, és ez valahol mindenképpen egy versenyhelyzetet teremt.
És a 2020-as év más volt-e, mint a korábbiak, akár a COVID-helyzet miatt, máshogy működött-e ez a világ?
Igen, nyilvánvalóan mindenki számára más volt a 2020-as év, mint amit korábban megszokott, és a kutatói világban is más dolgokat hozott. Ugye megváltozott a publikálásoknak a módja, ugye megváltoztak a témák is, hiszen nagyon sokan kezdtek el foglalkozni ezzel a területtel. Ugye nem voltak élő jelenléti kongresszusok ebben az évben, hanem online történt minden, és kicsit átalakult a kutatói világ. Megnehezítődött ugye a reagensek beszerzése, minták szállítása, mi is szembesültünk azzal, hogy Ausztráliába szerettünk volna mintákat kiküldeni, és hát több mint 6 hónap alatt sikerült találni olyan repülőt, amivel sikerült megoldani, és a korábbi ár sokszorosáért, tehát voltak
nehézségek. Tehát ez a korábbi életünkben ez elképzelhetetlen lett volna.
Igen, tehát ez az év sok szempontból hozott nehézségeket, de szerintem nagyon sok szempontból hozott újdonságokat is, és olyan tapasztalatokat is, amelyeket érdemes lesz megőrizni a jövőben, és pozitívumként is felhasználni.
Igen, erre is kíváncsi lennék, ugye, hogy milyen hatása volt a járványnak, a pandémiának a napi munkára, a kutatásokra, az életedre?
Nyilvánvalóan sokkal több lett az online találkozók, az online megbeszéléseknek a száma, illetve a kongresszusok is ilyen módon zajlottak, tehát ilyen szempontból ugye igen megváltozott, és szerintem ami még jellemezte nagyon ezt az évet, és szerintem ezt mindenki más is érezhette a saját bőrén, hogy kicsit napról napra értünk mi is. Tehát nem lehetett annyira tervezni, hogy mi lesz 1-2 hónap múlva, hanem azt láttuk csak, hogy mi lesz néhány nap múlva, néhány hét múlva. De mondjuk nyáron nehéz volt még ugye megjósolni, hogy pontosan hogyan fog alakulni az ősz, és ezért egész évben emiatt sokkal rövidebb határidőkkel kellett számolnunk, kicsit megnehezítette a munkafolyamatokat, nagyobb alkalmazkodást, több rugalmasságot igényelt mindenkitől.
De gondolom a labor az nem zárt be.
Mi laborunk átmenetileg márciusban volt egy rövid időszak, de összességében nem zártunk be, tehát mi relatíve szerencsések voltunk ilyen szempontból. Én tudom, hogy az Egyesült Államokban nagyon sok labor hosszabb ideig kényszerült teljes bezárásra, tehát így világviszonylatban szerintem mi még a szerencsésebb oldalán voltunk a világnak ilyen szempontból.
Szakmázzunk egy kicsit, és nézzük meg azt, hogy egyrészt miért pont az a kutatási terület, ami legjobban izgat, amivel foglalkozol, ugye az iszkémiás sztrókról beszélünk. Ez a halálokok között is az egyik leggyakoribb, és bár létezik rá kezelés, mégis azért ez nem feltétlenül minden esetben eredményes, és itt a százalékok sem feltétlenül túl jók. Miért pont ez a terület az, ami izgat, és eddig milyen eredményeket sikerült elérni?
Igen, de hát ez a kutatási terület végül is egy kollaboráció következményeként alakult ki a Debreceni Neurológia Klinikával. Ugye a mi részünkről volt már nyilvánvalóan egy korábbi tapasztalat a véralvadással, trombózissal kapcsolatban, és valahol ők iniciálták ezt azt a kollaborációt, ugyanis az isémiás stroke az egy vérrögön alakul, és a kutatásunk célja a véralvadás, és az isémiás stroke, az akut isémiás stroke kezelési sikertelenségei közötti összefüggések keresése volt.
Mert hogy itt csupán az esetek 35-40%-ában lehet sikeres kezelésről beszélni, ha jól tudom.
Igen, így van. Sokan nem tudják, de ugye a stroke az nagyon sokféle lehet. Ugye alapvetően sokan úgy azonosítják a stroke-ot, mint hogy az az agyvérzés,
igen,
és egy vérzést gondolnak a háttérben, de csak az esetek olyan 15%-ában áll valójában vérzés a stroke hátterében. Az esetek többségében egy ütőér elzáródásáról van szó, mert egy vérrög zár el ilyenkor. És ezt úgy kell elképzelni, mintha magunk elé képzelünk egy folyót, amin keletkezik egy hordalék. És ugye egy olyan hordalékot képzelünk el, ami akár egy nem gát szerűen elzárja a folyó útját, és így a folyó által ellátott területek nem jutnak megfelelően vízhez, és elkezd ott kiszáradni minden. Most van egy bizonyos időablak, amíg van lehetőségünk arra, hogy megszüntessük ezt a hordalékot, vagy ezt a gátat. Ugye jelen esetben a stroke esetén ez a vérrög, és ezt el tudjuk távolítani egyrészt mechanikai úton, amely gyakorlatilag egy ilyen katéteres eljárást jelent, amelynek során dugóhúzószerű eszközzel kihúzzák a vérrögöt a helyéről, ezzel biztosítva utána az áramlást. A másik mód pedig az, hogy feloldjuk ezt a vérrögöt egy infúziós kezeléssel, egy gyógyszeres kezeléssel. Most ez a gyógyszeres kezelés, mint említettem, ugye nagyon rövid időn belül a tünetek kezdetétől számított néhány órán, 3 vagy legfeljebb 4,5 órán belül kell, hogy megtörténjen annak érdekében, hogy a tünetek még visszafordíthatóak legyenek.
Na most ezeket a tüneteket akkor fel kell tudni ismerni, ami nyilván, igen, nem feltétlenül közvetlenül a te szakterületed, de hogyha már itt beszélünk róla, akkor esetleg oszd meg velünk.
Igen, nagyon fontos a lakosság figyelmét is felhívni erre, hogyha ezeket a tüneteket látják, akkor azonnal megfelelő stroke centrumba kell, hogy kerüljön a beteg, mint ugye valamelyik végtagnak a bénulása, a beszédzavar, vagy az arc egyik felének a lebénulása, de mosolygásnál ugye a szájzugnak a elmaradása, nyelészavar, ugye, de akár ugye szédülés.
Vagy látás probléma.
Látászavar is lehet a stroke tünete, és ezen tünetek esetén ugye nem szabad azzal húzni az időt, hogy a házi orvost kezdik el keresni, vagy hétvégén megvárják, hogy eljöjjön a hétfő, hanem minél hamarabb a legmegfelelőbb ellátóhelyre kell kerülni, ugye mentővel akár, de mindenképpen stroke centrumba kell kerülni, ahol ugye ezt a speciális kezelést meg tudja kapni a beteg, mert így van arra a legnagyobb esély, hogy ezek a tünetek még visszafordíthatóak legyenek, és a beteg utána teljes életet tudjon élni. Tehát azon esetekben, amikor sikerül a vérrögoldó kezelés, az egy valódi csoda. Tehát az előfelsorolt tünetek akár teljesen megszűnhetnek, a beteg újra tudja mozgatni a korábban bénult végtagját, megszűnik ugye a beszédzavara, nyelészavara, tehát akár teljesen visszafordíthatódnak ezek a neurológiai tünetek. De ugye, ahogy korábban hallhattuk is, ez csak az esetek kb. 30-40%-ában fordul így elő, és sajnos az esetek egy jelentős részében nem következik be ez a javulás, vagy sokkal kisebb mértékű csak a javulás. A probléma még az is, hogy az esetek kb. 6-8%-ában vérzés is előfordulhat, mint egy előre nem kiszámítható mellékhatás, ami nyilvánvalóan rontja a beteg felépülési esélyeit. Mi a kutatásaink során azzal foglalkozunk, hogy akár egy vérvételből is meg lehessen előre mondani, hogy kinél milyen kimenetelre lehet számítani, tehát ki lesz az, akinek ideális lesz a kimenetel a kezelés hatására, illetve ki az, akinél adott esetben lehet számítani komplikációkra, vérzés kialakulására.
Igen, hát ez nagyon fontos, hogy akár tényleg egy egyszerű vérvétel segítsen ennek a megjósolásában. Beszéljünk még a koronavírusról, illetve annak kapcsán a kutatásotokról, hiszen én úgy tudom, hogy a COVID-19 jelentős mértékben növelheti a trombózis hajlamot, a stroke kockázatát, itt a fertőzött betegekről beszélünk. Ezt vizsgáljátok?
Igen, ez egy jelenlegi tervünk, hogy nagyon szeretnénk a kutatásainkat ebbe az irányba is bővíteni. Ugye már a nagyon korai esetleírásokból is kitűnt, amit még Wuhanból, Kínából közöltek, hogy a COVID-19 fertőzés az nagyon nagy mértékben emeli, különösen a vénás trombózisok, de kisebb mértékben az artériás trombózisoknak is a rizikóját, tehát a miokárdiás infarktusnak, illetve a stroke-nak is. És nemrégiben végeztünk egy összefoglaló irodalmi elemzést ezzel kapcsolatban, amelynek során számunkra is egyértelművé vált, hogy a COVID-19 mellett jelentkező stroke esetek általában súlyosak, és sokkal rosszabbul reagálnak a kezelésre, rosszabb a kimenetelük is. És az ennek hátterében rejlő okokat mindenképpen érdemes tovább kutatni annak érdekében, hogy a betegeket minél megfelelőbben lehessen kezelni.
Most igazából a COVID kapcsán mindenki az összes kutatóversenyt futott és fut az idővel. Hogy látod, mennyi idő alatt lehet látványos, kézzel fogható és a mindennapokban segítséget nyújtó eredményeket elérni?
Ezek nagyon aktuális kérdések, ugyanis pont most dolgozzuk ki ezeknek a sarokpontjait, de én úgy gondolom, hogy itt fél év alatt is, vagy legfeljebb egy év alatt is olyan eredményeket lehet felmutatni, ami már meghatározó lehet a jövőre nézve.
Igen, és hát ugye látjuk azt, hogy mi korábban akár 5-10 év kellett egy vakcina kifejlesztéséhez, most minden felgyorsult. Egyrészt gyorsabban kellenek az eredmények, másrészt pedig talán a technikai fejlődésnek köszönhetően is lehet gyorsabb munkát végezni. Nem tudom, hogy te ezt hogyan látod.
Igen, én úgy gondolom, hogy ehhez nagy mértékben hozzájárult az, hogy a kommunikáció is felgyorsult, hogy bármikor tudunk videótelefonálni a világ másik pontjára, és leegyszerűsödtek ezek a megbeszélések, ugye rájöttünk, hogy nem feltétlenül kell odautazni valahová, és úgy is le lehet folytatni egy nagyon hasznos megbeszélést. Tehát ezek mindenképpen hozzájárulnak ezekhez az eredményekhez, illetve nyilván óriási munkát kell ezen eredmények hátterében feltételezni. Tehát valahol a kettő együtt vezethet ilyen gyors eredményekhez.
Nagyon kíváncsi vagyok még a továbbiakra. Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést dr. Bagoly Zsuzsával, a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet klinikai laboratóriumi kutató tanszékének egyetemi adjunktusával, 3 gyermek édesanyjával, aki egyébként a felnőttkori rokkantság egyik leggyakoribb okával, az isémiás, azaz elzáródásos sztrókkal foglalkozik, ezt kutatja. Erről beszélgetünk hamarosan továbbra is a mikrofonnál Kutasi Judit. Maradjanak velem, innen folytatjuk a Hétfő egy nőt.
A Hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.